lenni, mindig-mindig csak szeretni. Lelkem szánom, mint a lepke, olyan könnyű lenge lenne. De jó lenne jónak lenni, csak a szépet észrevenni. Nem félni és nem remegni, mindig-mindig csak szeretni. De jó lenne jónak lenni, a nagy Istent megkeresni, a lábához kuporodni, és az igét befogadni. Befogadni. De jó lenne, de nem lehet, farkasok közt nem élhet meg. Aki bárány, aki balga, megrohanja azt a falka.
A Kávészünet együttes énekelte ezt a De jó lenne jónak lenni, ez egy ismert vers, most nem úgy a szerzője, de maga a gondolat, hogy de jó lenne jónak lenni, ez talán karácsonykor azért egy érdekes gondolat, de általában lehet egy érdekes gondolat, és lehet, hogy aki valamiért, valamilyen oknál fogva börtönbe kerül, abba is fölmerül talán ez a gondolat, hogy de jó lenne jónak lenni, hogy ez valóban fölmerül-e. Sitkei Lukácsot hívtuk föl, a Kaposvár Egyházmegye börtönpasztorációért felelős állandó diakónusát, aki rendszeresen jár be a börtönbe. Ilyenkor karácsonykor talán még inkább szükség van erre, szükség van ilyenre. Hogyan áll ez az ünnepre készülés a börtönbe? Van ilyen bennük, hogy de jó lenne visszatérni a jó emberek közé? Nagy szeretettel köszöntünk.
Dicsértessék te Jézus Krisztus, én is köszöntöm a beszélgető társakat, a hallgatókat. Van ilyen igény bennük, igen. Azért van ilyen igény bennük, mert emberek, és az ember, mint Isten legszeretettebb teremtménye, lelkismeretében hordozza azt az emléket, hogy Isten milyen jó volt, vele egy milyen jó volt. Ezt az emléket megőrizzük akkor is, hogyha a bűnbeeséssel, és most az ősbűre gondolok, az egész emberi nem eltávolodik Istentől, de Jézus megváltó műve folytán újra vissza tudunk hozzájutni, és ezt ismerik föl a börtönkápolnában a fogvatartottak. Egyikőjük által festett stációképek vannak a börtönkápolnában, és az első stáció az a címe, hogy Jézust halálra ítélik. A kaposvári börtön egy úgynevezett előzetes ház, előzetes fogvatartásokat töltők vannak itt, akik ítéletre várnak, vagy felmentő ítéletre, vagy elmarasztaló ítéletre, de a legszörnyűbb ez a deprimáló állapot, hogy nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk. Úgyhogy azt a büntetésvégrejtési eljárást, amit a stációképek mutatnak, azt ők ilyen elevenen élik meg, és együtt tudnak érezni Jézussal és belőle erőt meríteni. Na most ahhoz, hogy ez a krisztusi megváltó mű megszülessen, ahhoz kellett az, hogy ő maga kis emberi formában, csecsemő formájában megszülessen, ezt ünnepeljük karácsonykor is, ők erre készülnek. Olyannyira készülnek, hogy ez a szabadítás élmény, ez nagyon elevenen bennük van. A tegnapi nap folyamán éppen a női fogvatartottaknak volt adventi készület, és egyikőjük azért nem tudott már lejönni, vagy feljönni a kápolnába, mert napközben tárgyalása volt délelőtt, és a bíróság a tárgyaláson szabad lábra helyezte. Tehát megélni a szabadítás élményét ennyire a bőrünkön, ennyire közvetlenül, ahogy ő megélte, és volt szerencsém találkozni vele még a börtönbe, hálálkodott, köszönte, dicsérte az Istent, szóval a börtön azért megrendíti, átformálja, átgyúrja az embereket, miközben ők maguk is azt mondják, hogy amikor elkövette a bűncselekményt, akkor nem Isten útján járt, de aztán a börtönbe, ha kegyelmi állapotban van, már remélem, hogy eljön az ő kegyelmi ideje, akkor megnyílik a szíve Isten útjára, és várják ezt a de jó lenne jónak lenni állapotot, és tesznek is érte.
Mennyire lehet ugye követni? Ugye mondhat, hogy ugye előzetesben vannak a kaposvári börtönben, és akkor ha megkapják az ítéletet, akkor valahova az országban kerülnek valamelyik ilyen intézménybe, viszont gondolom, sejtem, hogy Kaposvár környékéget visznek azért nagyjából inkább oda, hogy vissza, hazatér, letölti, hazatér, vagy lehet-e követni az ő állapotukat, helyzetüket?
Ez nagyon jó kérdés, és az egyik leggyengébb eleme szerte a világon a börtönpásztorációnak. Ebben mondjuk lengyel testvéreink kicsit jobban állnak, mint Magyarországon, mert az utógondozásra ők tudtak egy kicsit jobb, hatékonyabb hangsúlyt fektetni. De dolgozunk azon, hogy követhetők legyenek a fogvatartottak. Amikor letöltőházba kerül, akkor mi börtönlelkészek tudjuk, hogy ki melyik intézetet látja el, és akkor a figyelmébe ajánljuk azt a fogvatartottat, akikkel mi már itt foglalkoztunk az előzetes házba. Éppként a négy felekezet között van elosztva az ország összes BV intézete, evangelikus, református, izraelita és katolikus börtönlelkészek szolgálnak főállásban ezekben az intézetekben. Évente egyszer összlelkészi értekezlet van, tehát így módon ismerjük a más felekezethez tartozó lelkész kollégákat is, és tudunk egymásnak szólni, hogy kísérjék nyomon, és kísérjék még a börtönön belül is a fogvatartottat. Az utógondozásban pedig hát a gyülekezeteink, egyházközségeinknek van feladata, hogy befogadja őket. Nem úgy értem, hogy a lakásba, vagy ilyesmi, hanem hogy közösséget, lehetőséget adjanak nekik. Szóval ez a megbélyegzettség, ez egy nagy teher. És ugye fogvatartottak többsége gyakran nemzetiségi kisebbségből kerül ki. Úgyhogy ezek kumulálódnak, ezek a negatív pecsétek vagy előítéletek, úgyhogy ezért nehéz nekik, de valójában szeretnének ők is jól lenni, és jók lenni.
Mennyire kapcsolódhat ehhez a törődéshez a család? Tehát olyan módon, hogy aki fogva tartott, benn van a börtönben, az ő családja, nyilván megéli, megszenvedi ezt a helyzetet, meg hát akkor fölkészülni nekik is a visszafogadásra, ez sem biztos, hogy egyszerű mindig.
Hát ez nagyon függ attól, hogy kinek a terhére és milyen bűncselekmény követett el az, aki előzetesben van, vagy börtönben, tehát letöltőházban. Mert ez egy teljesen természetes reakció, hogy a család azt a tagot nem akarja visszafogadni, aki...
Szégyent hozott rá gyakorlatilag egy kicsit.
Hát valami, igen, de... vagy hát nem csak, hogy szégyent hozott, hanem hogy ők voltak az áldozatai. Uh-huh. Tehát egy...
Az még súlyosabb, igen.
Igen.
Mennyire, tehát hogyha a fogvatartottak között ők mennyire fogékonyak arra, hogy mondjuk mennyire mennek a kápolnába, mennyire mennek el az egyes alkalmakra, amit tartanak, mennyire nyitottak arra, hogy az Úristen megérintse őket?
Az országos tapasztalatról van némi benyomásom, de lehet, hogy nem pontosak az adataim. A Kaposvári Intézet egy 150 férőhelyes büntetésségváltási intézet. Itt körülbelül alkalmanként 15-20 ember van fönt a kápolnában, és ők rendszeresen és következetesen járnak. Ez kicsivel több, mint 10%.
Van olyan, amikor azt mondja a börtön, hogy most te nem mehetsz, ha akarna menni?
Velem még ilyen nem fordult elő, de kétségtelen, hogy az a szabályozás, hogyha olyan intézkedés van, olyan biztonságot érintő intézkedés, ami kvázi akadálya lenne a lelkészi szolgált ellátásának, akkor elsőbséget élvez a börtön biztonsága, tehát azt az intézkedés végre kell hajtani, és akkor addig várakozunk, addig halasztjuk a programot.
Milyen a karácsony egy börtönben?
szerintem nagyon jó, és ez így furcsa hangzik, mert lelkipásztori élmény az minden egyes alkalommal, hogy fölhívok valakit a kápolnába. Gyakran olyat, aki a börtönön belül is fegyelmi elkülönítésben van, ami azt jelenti, hogy a börtönön belüli fogtán van. Tehát az egy elkülönítve a többiektől, bilincsben és így tovább. Na most ő hozzájuk a fogdába a lelkész járhat be a jogszabály szerint, viszont amikor fölhívom, hogy feldíszítse a karácsonyfát, akkor például gyakran mondják, hogy ők még életükben nem díszítettek karácsonyfát, és ideig mindig 20 éveseket hívtam föl, hogy felelevenítsem bennük a gyerekkori élményt, és akkor azt mondják, hogy nem volt erről a gyerekkori élményük, hogy ők karácsonyfát bármikor díszítettek volna, és bilincsel a kezében, ez úgy kell elképzelni, hogy bilincsel a kezén, hogy a két kéz feje csuklónál van összebilincselve, nincs 10 centi távolság. És úgy kell ezzel a két kézzel egyszerre mindenhol, hogy jól mozog, és a tiszteket a fára feltenni, de mégis még ilyen körülmények között is azt mondja, hogy ez milyen jó csinálni, és hogyha szabad lesz, akkor szeretne majd családot és a családjának ezt ugyanígy felállítani, a fát feldíszíteni gyerekével együtt. Hogy aztán ebből mi fog megvalósulni, az természetesen egy másik kérdés, de szerintem ezzel is tudjuk közvetíteni a Jóisten szeretetét feléjük, hogy van ilyen alkalom, ilyen lehetőség.
És biztos, hogy egy-egy mag elültetése azért egy idő után azért csak kicsirázik meg, azért ha szoktad mondani, hogy a csöpög a pohárba a víz, akkor előbb-utóbb túlcsordul, de ahhoz csöpögnie kell, hogy elérjük azt a szintet. Tehát azért ez egy nagyon fontos munka, azt hiszem, hogy apró dolgokat itt megéreztetni valahol az Isten jelenlétét, közelségét, még ebben a nagyon nehéz helyzetben is. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről a fontos területről, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszönöm szépen!
Sitkei Lukáccsal beszélgettünk a börtönpasztorációs tapasztalatokról, hogy mit jelent egy börtönben készülni a karácsonyra, mit jelent ez a helyzet, és hát egy kicsit talán lehet arra figyelnünk, hogy egyrészt megelőzés az mindig fontos, hogy ne kerüljön valaki ilyen helyzetbe, de ha már ilyen helyzetbe került, akkor azért fontos az, hogy segítsük abban, hogy változzon, hogy újra tudja kezdeni az életét, hogy merjen változtatni, megtalálja azokat a fogozó pontokat, ahol amik igazán segíthetik az ő erejét.
Talán ehhez a fogozó pontokhoz van egy érdekes kis, nem is tudom, nem történet, hanem...
Köszönöm.
Igen. Keresztény Kressz azt mondja, ahhoz, hogy az életünk megfelelő úton és sebességgel haladjon, sok egyéb más tényezővel kell szembenéznünk. Először is a kereszteződések. Ezek kísértések, amikor letérhetünk a helyes útról.
A dugó, összezavarodottság, amikor össze vagyunk zavarodva és bosszankodunk, hogy miért nem tudunk haladni.
Aztán a fekvőrendőr, az ellenségek, akik lassítanak az egyenes úton.
Emelkedő, szintén nehézségek, problémák, amelyek vissza akarnak tartani.
A baleset, mikor hibázunk.
Figyelmeztető jelzések, család, barátok, akik segítenek az utadon.
Benzinkút, a gyülekezet vagy a templom, egy hely a feltöltődésre.
A sikerre vezető úthoz megfelelő autó felszereltsége, az autó vagy te.
A sofőr, Jézus.
Az üzemanyag, Isten igéje, a Biblia.
A biztosítás, a Jézus kegyelmébe vetett hited.
A motor, a szeretet.
A GPS, a Szentlélek.
Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, és hát köszönjük, hogy ma minket választottak, hogy szeretik és támogatják a Mária Rádió műsorát. Áldott szép napot, szép adventi készületet kívánunk minden kedves hallgatónak. Elbúcsúzok a két műsorvezető.
Németh Zsuzsa.
És Fülöp Ákos. Dicsértessék a Jézus Krisztus!